Ez itt a Zsebrádió, a Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
betiltott dalok és dobütemek.
Aztán
a nap műtárgya egy kis magyarázatra szorul.
Nem annyira szeretető, de tudományosan megalapozott magyarázat a fura szájtartásra, hogyha valakinek hiányzik a bal alsó 3-as, 4-es, akkor ilyen lesz az ajka.
A napközi ugyanaz, de idén más.
Zsebrádió!
Hétmérföldes szenzáció! Dübörög a Zsebrádió!
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
nagyon drága üdítőital.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
nagyon drága üdítőital
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Nagyon menőnek tűnő neve van.
2.
Többe kerül, mint a havi zseppénzed.
3.
Ha beviszed a suliba, mindenki irigykedik és kér egy kortyot.
4.
Persze nem ad senkinek, mert már rég megittátok otthon az öcséddel.
5.
Sima szörp van benne.
6.
Nyugi, a többiben is sima szörp van.
7.
Sokkal finomabb a sima szörp, mint ami eredetileg volt benne.
8.
Ha tudod, hogy túl sokba kerül, és tudod, hogy vacak, de mégis menőzöl vele, akkor már majdnem felnőtt vagy.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Kritika?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a Paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
Figyú, ha meglátjátok a régi magyar írást, betojtok. Régen nem úgy írtak a magyarban, hogy mondával a, meg gyűjjékkel düstöllést, hanem úgy, hogy látjátok feleim, szümtük hell, mik vogymuk. Ez a halotti beszéd című halotti beszéd, amit temetéseken mondtak el, és arra emlékezteti az egybegyűlteket, hogy isa, pur és csomuf vagymuk, azaz ime, por és hamu vagyunk, ha meghalunk. Ezt úgy írták le régen, ezt, hogy latiatuk feleim, zum. Figyú. Latiatuc feleim, zumtuc hel, mic vogmuc. Egyrészt nem kell kiröhögni, másrészt ez pont olyan, mint hogy ti leírjátok angol nyelvtudást nélkül az Among Us-t, meg a Minecraftot.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Rovásírás. A rovásírás kifejezés alatt a hétköznapi szóhasználatban a székely magyar rovásírást értjük. Alapvetően alfabetikus, azaz ABC sorrendű írás, amelynek egyes elméletek szerint szótagjelei, szó és mondatjelei is vannak. Jellemzője, hogy minden hangra külön jelet alkalmaz. A székely magyar rovásírás a kialakulásától kezdve folyamatosan használatban lévő, ma is élő írás, amely egyrészt a magyar írások közé, másrészt a rovásírás családba tartozik. A legrégebbi feliratokat leggyakrabban különböző anyagokba, például fába, csontba, kőbe és fémbe karcolva, illetve vésve lehet megtalálni. A középkortól megjelenik a kézzel papírra írt változata, a jelenkorban a nyomtatott és digitális formája is.
Sokan azt hiszik, hogy a régi magyarok, azaz mi, rovásírással írtunk botokra. De nem, mindenki megnyugodhat, a régi magyarok tök okosak voltak, és ma ugyan, hát ilyen krikszkraksznak tűnő írással, de tök normálisan tudtak írni. És nem botokra, hanem mindenre.
Zsebrádió!
Jobb csörögni, mint ücsörögni.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Napszaknak megfelelő udvarias köszönést kívánok mindenkinek, ez itt az ötödik zsebesség. Biztos ismeritek azt a mondást, hogy akinek csak kalapácsa van, az minden szögnek néz. Ami egy láda szögező esetén teljesen normális, szóval több tiszteletet a kalapálóknak. Az viszont nincs rendjén, amire Nafta papa hívta fel a figyelmemet. Vannak gitárosok, akik mindent gitártémának néznek, még az énekdallamot is. Én nem tudom, de ez nem átverés? Hallgassunk bele, aztán döntsük el.
Thank you.
a gyík bitcoin már megint esik.
Az ember azt gondolná, hogy a sakk az egyik legunalmasabb dolog a világon. Ehhez képest még rengeteg izgalmat tartogat.
Aki járt már fürdőben, biztosan látta, hogy a meleg vízben az úszósapkás bácsik egy vízen levegő sakkon csatáznak, és egy csomóan figyelik őket. Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk! Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak!
Amúgy már sokkal régebben is készítettek sakk automatákat. 1769-ben, vagyis több mint 200 évvel korábban egy magyar fickó Kempelen Farkas, aki egy feltaláló volt, feltalált egy sakkozó gépet, amit töröknek nevezett el. Ez egy nagy fadoboz volt, a tetején sakktáblával és az egyik oldalán egy török ruhába öltöztetett bábuval. Ezért hívták töröknek. Ez a bábu olyan ügyesen sakkozott, hogy folyton elagyabugyálta a kor legnagyobb sakkozóit, például Napóleont, akit ezen kívül csak egyszer vertek el, Waterloo-nál, de akkor nagyon. Többen gyanakodtak rá, hogy valami csalás van a dologban, és igazából egy nagyon ügyes és nagyon kistermetű ember bújt el a dobozban, és ő mozgatja a bábut. De mielőtt ezt bebizonyították volna, a gép megsemmisült egy tűzben, úgyhogy sosem derült ki a turpisság. A sakkot egyébként, mint egy csomó minden mást, az indiaiak találták ki. Csak ők csaturangának hívták. Persze nem ugyanúgy nézett ki a játék, ahogy ma ismeritek. Például, amit ma bástyának hívunk, az ott a harci szekér volt. És Indiában akkoriban azért a fiúké volt a főszerep, úgyhogy ők vezérnek nevezték a mi királynőnket. És ott nem futó volt, hanem harci elefánt. Mi más? Ha például azt hallod egy sakkparti közben, hogy Kripaja mered vahak matmaro, akkor ne próbáld meg kiütni az ellenfél elefántját, mert biztos, hogy belegyalul a táblába. De ha megtanulod a luzsini vagy a nimzó indiai védelmet, akkor a profikat is lenyűgözheted. De ha igazán jó vagy, akkor csak be kell vetned ellenük egy zsebcselt.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3, és...
Iklip-dik-nik-nulip-nik-nikt. Aha. Iklip-dik-nik-nulip-nik-nikt. Aha. Da-da-da.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik. Reggeli, fogmosás, öltözés, sapkasál, kocsiba be, és... Zsebrádió!
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto.
Van egy múzeum, ahol a bunkóknak van rövidebb út a világ leghíresebb nőjéhez.
A nap műtárgya.
Mona Lisa. Magyarul a Mona Lisa. Fussunk gyorsan végig a kötelező olvasmányon. Leonardo da Vinci, a reneszánsz, magyarul reneszánsz zseni, lefestette egy firenzei kereskedő, 5 gyermekes, elkötelezett katolikus feleségét egy fatáblára. Ezzel ideig semmi baj, mert ugye miközben az ember röpülőt tervez, meg áttervezi Milánót, meg kell élni valamiből, jól jönnek az ilyen megrendelések. A jövőben látó zsenialitást ugyanis ritkán fizetik meg. Így van ez ma, és így volt ez akkoriban is. Itt esetleg érdemes megemlékeznünk arról, hogy a mai emberiség által ismert és nagyra tartott reneszánsz képzőművészeti alkotások szinte mindegyike valami éppen akkora hatalma és a gazdagsága csúcsán hivalkodó, gusztustalan rezsim megrendelésére készült. Vagyis a legjobb szakemberek az elnyomó és kizsákmányoló hatalom szolgálatába szerződtek, tök normális, ha az ember jó fest, nem kell erkölcsi alapon éhehalni a pusztán azért, mert a nyomorú lakosság nem rendel freskókat. A Mona Lisa természetesen nem Mona Lisa-ként készült el, hiszen mi a fenének adott volna címet a képnek a főstő, mikor rajta van a női hölgy, akit kértek, hogy legyen rajta. Ha volt is címe, Gioconda volt, hiszen a férj nevének elnőiesítése teljesen bevett szokás volt akkoriban. Giocondo, Gioconda. Ha csehszlovák lett volna a megrendelő, akkor Giocondova lett volna. Mindegy. A címet évtizedekkel később Vasari akasztotta a képre életrajzíróként. Életrajzíróként. Lógott a piktúra itt-ott, majd egy francia király megvette. Miután a francia királyok egy idő után így-úgy elfogytak, kiakasztották a Louvre-ba, ahonnan egy üveges ellopta. Ugyanis ennél csak nagyobb képek voltak, amiket nem fértek volna be a köpenye alá. Ez volt a pillanat, amikor a kép elindult világhódító útjára. Addig semmi nem volt, tetszett ennek annak még Napóleonnak is, de nem volt semmi. A sajtó tette nagyjá, ami akkoriban kezdte a máig sikeres úgynevezett feszültségkeltő újságírást, ami ugye minden áldott nap leírja ugyanazt, sejtéseket és feltételezéseket sugalva. A bulvár hírnek kifejezetten jót tett, hogy az ügyben kihallgatták Picassót, és néhány napra leültették Apollinert. Aztán a hülye üveges bejelentkezett az egyik leghíresebb firenzei múzeumba, hogy volna egy elaudó Leonardója. Nem egy műkereskedőhöz, nem valami bűnözőhöz, egyenesen a múzeumba jelentkezett. Okos. Amikor elfogták, azt mondta, hogy ő csak visszalopta Olaszországnak. 2 évig nála volt a kép, amikor elfogták, hirtelen közszolgálat lett a bűntény. Világszenzáció, hazafiság, már megint szerelmes a lakosság egy bűnözőbe. Így lett, kérem, a Mona Lisa a világ legjobb festménye. Nem a legismertebb, a legjobb. Na most itt megállunk. A legjobb. Kevés nagyobb hülyeséget lehet mondani annál, hogy a világ legjobb festménye. Nem kell művészettörténésznek lenni ahhoz, hogy lássuk kapásból 5 másik Leonardo mű jobb ennél a portrénál. De amikor a sajtó nem ereszt egy koncot, akkor elkezdődnek a rejtélyek, meg a Mona Lisa mosolya. Igen, ugye a mosoly. Nehéz elképzelni, hogy egy 5 gyermekes, bigott keresztény anyuka csábító mosolyjal pózolna évekig egy főstőnek, mert a kép az nem 2 nap alatt készült el, hanem évek alatt. Nem annyira szeretető, de tudományosan megalapozott magyarázat a fura szájtartásra, hogyha valakinek hiányzik a bal alsó 3-as, 4-es, akkor ilyen lesz az ajka. De a sajtó nagyúr, ha nem kényelmes neki, nem veszi észre az se, hogy például egy politikus komplett hülye. Mindegy. A Mona Lisa egy pompás festmény, a reneszánsz képzőművészet mindig is agyon fogja verni a kortárs alkotásokat, mert ordít belőle, hogy az artist nagyon, nagyon-nagyon értett a festészethez. A Mona Lisa a sfumátó technikának köszönhetően olyan varázslatos, mert ez a technika vékony rétegekkel dolgozik, így a színátmenetek és az árnyékok természetessé válnak. Portrék esetében ez fontos, hiszen egy élethű arcot akarunk látni. Nincs csata, angyali fény meg sztori, ami máshová terelné a figyelmünket. A Mona Lisa ma cirka olyan, mint a Mount Everest csúcsa. Turista horda lepi el, olyan rossz ott lenni, mint egy férfi WC előtt a VB döntő szünetében. Én szemszer elvinném egy másik múzeumba, valami kisvárosba, ahol jöjjön a turista pénze. Szerintem a nők a képen örülne neki.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni. Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül, a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Zsebrádió!
Kiganyag, kigany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
Napi invázió. Támad a Zsebrádió.
Úgy 50 éve agrárreformot vezettek be Peruban. Valahova elkevertem a jegyzeteimet, úgyhogy ezt a részt kénytelenek vagyunk átugorni, pedig rettentően izgalmas sztori. Ó, de bánom. Na, ha Peruról kéne beszélnem, sajnos a legtöbb mondat ilyesféleképp hangzana.
A Kuba által inspirált nemzeti felszabadítási hadsereg gerilla felkelése 1965-ben sikertelennek bizonyult, de a maoista fénylő ösvény gerillái által előidézett országos felkelés sorozat politikai instabilitást eredményezett az 1980-as években.
Yesum Pepi. Erre mondják azt, hogy viharos évtizedek. Ennek ellenére Peru sok mindent fel tud mutatni, nekik vannak például a legautentikusabb fapikulás aluljáró zenészeik, akik, olybá tűnik, egyetlen egy dalt játszanak mindössze, de azt bárhol, bármikor. Továbbá az őslakos quechua indiánok nevüket adták egy kiváló sportszermárkához, amiből persze egy fillér jogdíjat sem kaptak. Illetve innen származik az 1958-ban felfedezett beszélőmedve, melynek jelenleg ismert egyetlen példánya a londoni Paddington pályaudvaron található. Szobor formájában, ugyebár. Mert hogy ez egy mese, és ezt ti szerintem pontosan tudjátok. Valamiért úgy alakult a 20. század, hogyha az ember kicsit odafigyelt, nagyszerű és izgalmas életet élhetett. Így volt ezzel Michael Bond is. Pedig nem indultak jól a dolgok. A kis Michael rémisztően utált iskolába járni, így aztán jelentkezett a királyi légierőnél, úgyis épp világháború volt, abból is a második.
de csúnya blama lett belőle, ugyanis kiderült, hogy légi betegsége van. Ez a finom megfogalmazása annak, hogy minden felszállásnál össze-vissza hányta a pilóta fülkét. Ászpilóta helyett író lett, amivel sokkal jobban jártunk. 59 éven keresztül írta a Paddington meséket, amikből több mint 100 született. Nagyszerű mese ide vagy oda, azt senkinek nem javaslom, hogy lekváros kenyeret tartson a sapkájában, mert az egy hülyeség.
Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Ételkritikus. Na kérem, ez végre egy nem túl régi foglalkozás, mondhatnám azt is, hogy igencsak új keletű. Pontosabban az elmúlt pár tíz évben került reflektorfénybe. Egy ételkritikus feladata nagyon összetett. Tökéletesen tisztában kell lenniük az alapanyagokkal, a konyha technológiai eljárásokkal, az ízharmóniákkal, és nem csak az ételeket, de az italokat tekintve is. Mindez azt jelenti, hogy egy ételkritikus igen jó szakács is, legalábbis fejben mindenképp. Feladatai közé tartozik az ételek, éttermek elemzése, jellemzése, és ezen tapasztalatai publikálása, mert ez alapján ítélnek meg bizonyos emberek bizonyos éttermeket. Amennyiben tetszik ez a meló, és az ételkritikusok messzie szeretnél lenni, mindenképpen szeretned kell a hasadat. Kifinomult ízléssel kell rendelkezned, mindent, de mindent meg kell tanulnod az élelmiszerekről, és az aktuális trendekkel is képben kell lenned. A jó ételkritikus mindig csak az adott ételt minősíti, és sosem az étel elkészítőjét. Nem személyeskedik, hanem átadja magát a teljes gasztronómiai élvezeteknek. Itt kell megjegyeznünk, hogy az ételkritikus nem összetévesztendő a gasztrobloggerrel. Az egyiket szakma, míg a másik... hagyjuk.
Na már megint kimaradt, ami lemaradt.
Ez Zsebrádió kötelező olvasmány.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.